Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
A történelem legnagyobb energiaválsága jön a Nemzetközi Energiaügynökség szerint. Van-e kiút és az merre vezet? Nem kívánja tovább finanszírozni a Nemzeti Tudós Képző Akadémiát az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány. Mi lesz a sorsa a nemzetközileg elismert intézménynek? Hogyan dolgozzuk fel a vereséget és hogyan a győzelmet? Megbékélhet-e a társadalom az országgyűlési választás után? És kárpát-medencei búzaszentelő ünnepséget tartottak Zentán. Mi várható a nemzetpolitikában az új kormány alatt?
Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. április 26-án a szerkesztő műsorvezető Bakor Csaba köszönti önöket. Ma az Ervinek ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok önöknek ebből a fél órából. Megújult a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szálláshelye. A turistaház fejlesztési programban felújították a Bába Kalács természetiskolát.
De ha kilépünk a természetiskola területéről, erről a gyönyörű területről, akkor is akár földvárakat találunk, akár az erdő szépségeit tekintjük meg, akár itt a szomszédos tónak az élővilágát tudjuk vizsgálni mikroszkóp alatt, úgyhogy olyan sok programot tudunk kínálni.
Malomkerti séták címmel szervez kirándulást a Túra jó Veszprémben május 1-ére.
És hogyha egykor Veszprémben 15 malom durus volt, abból jó párat felkeresünk a Malom sorsok a séd mentén pékműhely látogatással című programunkon. Két malomba be is megyünk, többit pedig kívülről is történetekkel, legendákkal, személyekkel, fotókkal illusztrálva, azt gondolom, hogy nagyon szépen megelevenítjük.
6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A nagy kaland 4 évvel ezelőtt kezdődött egy békés fűri házas pár beköltöztetésével. Ma már jóval népesebb a Fűri Eliz fűrtenyészet, több mint 40 apró madár látja el tojással Novotniné Kovács Katalint és családját. Az állatimádó egykori tanárnő sikerként élni meg a fűri kolónia létrehozását. Számára mindez hobbi, éppen olyan szenvedély, mint a lövészet. A sportlövő fűrtenyésztővel Gellért András beszélgetett.
Itt van a legfrissebb beszerzés, húsvétkor mentem értük oda a Kistarcsára, ahonnan 4 éve a legelső állományomat hoztam, és ugyanúgy jártam, mint akkor, hogy szerettem volna 10 tojót, és a hölgy oda mutatott az egyik ketrecre, hogy itt van 4 kis csökött, ezeket nem vinném el? Hát elhoztam. Az első állományom is így volt, hogy szerettem volna 1 kis csapatot, 7 tojót, 1 kakassal, azt mondta, hogy jobb lenne 2 kakas, és ezen kívül fent van 4 öreg, hozzam el, mert különben levágja őket. A 4 az kiderült, hogy 6, mert a ketrec végén gubbasztott még 2, úgyhogy tulajdonképpen akkor is a 7 helyett 13 fűrjelt értem haza.
Szükség van ennyi madárra?
Igen, mert a tojások hamarosan érkeznek, és néhány barátunk is fenni rá a fogát. Ezen kívül, ahogy említettem, anyukám nagyon beteg, és ő meggyőződése, hogy a fűrtojás az jót tesz az ő betegségének. Ezen kívül most már a második unokánk is tojásevőkorba lép, úgyhogy el fog fogyni.
A fűrjek folyamatosan tojnak, vagy csak az év meghatározott időszakában, hónap heteiben.
Átlag hőmérsékletnek kb. 16 foknak kell lenni, és megfelelő napsütéses vagy világos órának, ahol a tojásokat gazdasági célra termelik, ott mesterséges melegítés és megvilágítás is van a fűrjeknél. Nálam ők ilyen félnomád körülmények között vannak, tehát itt vannak kint, és most kezdtek el tojni.
Ha nem tévedek, ma éppen 16 fok van.
Igen, hát éjszaka elég hűvös volt, úgyhogy lehetséges, hogy ma kevesebb tojás lesz, de most már ennyi fűrtől naponta 5-6-7 tojás van. És amikor majd bejön a meleg, akkor naponta 20-25 tojás lesz várható.
Télen hol vannak a fűriek? Itt kint a szabadban?
Van egy fedett kocsi beállunk, és betakarom őket, amikor nagyon hideg szél fúj, de ezek edzett fűriek, úgyhogy nem visszük be őket a házba.
Azon túl, hogy ezek a madarak ellátják a családot tojással, Mit kapnak tőlük? Az ön számára mit adnak?
Egyrészt sikerélményt. Én soha nem voltam gazdálkodó. Tehát az, hogy nekem sikerül fűrtojásokat termelni a kert végében, ez azért ez egy óriási dolog. Nem mondhatnám, hogy a népszerűségi indexemet ez emeli az ismerősök között, de azért lehet, hogy igen, mert a Kata még fűrjekkel is foglalkozik, és szeretem nézni, ahogy fejlődnek. Ott van például az a három picike, azokat ugye a tenyésztő tulajdonképpen eleségnek akarta felhasználni, és meglátom, ha sikerül őket felnevelni, akkor lesz három olyan kis fűr, akiről elmondhatom, hogy én mentettem meg az életüket. Én úgy látom, hogy 3-4-5 évig is elél egy fűr. Én csak azt tudom csinálni, hogy megadom nekik, amit lehetséges. Tehát nálam például biztosítva van a hamu, a homok, a fürdésre. Nem úgy tartom őket, mint ahol a gazdasági termelés folyik, hogy csak a sima ketrecen és toljon. Nincsenek sokan egy ketrezbe. Tehát én azt gondolom, hogy ameddig élnek, addig aránylag boldogan élnek. Ha meg el kell nekik menni, el kell. Ennél sokkal nagyobb veszteség volt tavaly nyáron a puling halála, amit viszont még mindig nem tudtunk kiheverni. A fűrjek valahol azért, ha megkapják a gondos ápolást, és nem lehet lelkismert furdalásra, hogy miattam pusztultak el, akkor így jártunk.
Említette azt, hogy az édesanyja nagyon szereti a fűrtojást, és hisz abban, hogy ennek gyógyító ereje van. Tényleg van gyógyító ereje, vagy csak jó ebben hinni?
Attól függ, hogy az ember milyen forrást olvas. Nyilván a fűrtojásos oldalakon csodákat zengenek a fűrtojásról. Az biztos, hogy a japánok tudnak valamit. Ezek az állatok Ázsia felől hódították meg, a gazdasági fűrje, a japán fűrj onnan származik. Ilyen forrásokat vagy legendákat nem is tudom, nem tudom bizonyítani, hogy ez igaz, de azt tudom, hogy a japánok például az atombombázás után nagy tételben ettek nyers fűrtojást, mert a szervezetre tisztító és erősítő hatással van. Az is biztos, hogy soha nem szalmonellás a fűrtojás, mert a fűrjeknek a testhőmérséklete magasabb, tehát kiöli ezt a fajta károsító tényezőt, tehát például a nyári tiramisút azt fűrtojásból csinálom. Jó, hogy 40 vagy 60 fűrtojásból, de ebből csinálom, mert ez egészen biztos, hogy nyersen is ehető.
Naponta mennyi időt foglalkozik a fűrjekkel?
Reggel rohanásba körülbelül 10 percet, megetetem, megitatom őket. Délután vagy este, amikor hazajövök, akkor összeszedem a tojásokat, pótlom az ételeket, és a hétvégén takarítom őket, hát akkor körülbelül egy óra. Nem olyan vészes.
A jó és hosszú házasságnak ez az egyik alapja, hogy mindketten szeretik az állatokat, gondoskodnak róluk, tehát ez a közös szenvedély tovább erősíti az önök kapcsolatát?
Nem hiszem, hogy ez erősítené, de hozzájárul nyilván. Valószínűleg nem lennénk már együtt, ha az egyikünk rühelné az állatokat, utálná. Nálunk mindig is volt mentett állat, az összes gyerekünk is nagyon szereti az állatokat, tehát ez az állatok szeretete, ez közös tulajdonsága mindkettőnknek is, és a gyerekeinkbe is átplantáltuk.
Ennek a kolóniának adtak nevet, Fűri Eliz lett a neve.
Ezt közösen találtuk ki.
Amikor nem a fűrjeivel foglalkozik, akkor mit csinál? Annyit tudok, hogy lövészettel is foglalkozik.
A lövészet is egy hobbi. Amivel foglalkozom leginkább, az még a munka. Ügyfélszolgálati vezető vagyok egy tervező cégnél. A lövészet pedig egy kitörés ebből a mókuskerékből, ami a munka meg a háztartás között van folyamatosan. Nagyon örülök a lövészetnek, hogy én ezt elkezdtem. Nagyon sok jó emberrel ismerkedtem meg hétvégeken a versenyeken. Egy teljesen más társaságban tölti az ember az idejét.
Légpuskával lő?
Nem, én légpisztollyal és sportpisztollyal. 40 éves koromban kezdtem. Férjem a MÁV szimfonikusoknál dolgozott, és minden karácsonykor hosszú évtizedekig elment turnéra. Egy hét, két hét karácsony táján elutazott, és január elején jött vissza. Én meg a három kisgyerekkel otthon voltam, és történetesen ebben az évben mind a hárman betegek voltak egymás után. Tibor hazajött január 5-én, és elkezdte mesélni, hogy milyen szép kisvárosokban járt, mutatta a fényképeket. Én meg olyan mérges voltam, hogy én meg itthon ültem egész karácsonytól mostanáig, sehova nem jutottunk el. Volt egy, van is, egy óvodáskori barátnőm, egy bírónő, aki rendszeresen járt lőgyakorlatokra, és ő mindig hívott engem, hogy gyere velem lőni, nem megyek, mert nem szeretem. Aznap is hívott. Tudod mit? Most elmegyek. Elmentem vele egy pincelőtérre, és mondta a lőtérvezető, hogy hát fogja meg a pisztolyt, és így 3 méterre odaállította a lőlaphoz, hogy úgy arra célozzak. Bement a 10-esbe. Nézett rám, menjek hátrébb. Az is bement. Akkor álljon be 25 méterre. És a feketét eltaláltam, az a lőlapon még most is megvan. És akkor azt mondta, hogy ha ez ilyen jól megy, akkor jó lenne, ha jönnék többször is. És így kezdődött ez a szerelem. Arra mindenképpen jó, hogy kiszakít a mindennapokból. A másik dolog pedig, ami mindenki megkérdezi, és mit élvezek ebben, egyrészt a társaságot, másrészt pedig, mivel én eredetileg matek-fizika tanár vagyok, és a mostani munkám az azért ettől elég messze áll. A mérhetőség, az, hogy tudok például statisztikát készíteni abból, hogy mikor, hogy megy, és a lövészetnél minden apró rezzenés meglátszik a lőtáblán. És mérhető. 9-es? 10-es? 8-as, 7-es, össze lehet adni, van egy eredmény, és ki lehet elemezni. A fűrtojásokkal is egyébként ugyanez a helyzet. Van egy könyvem, amit kaptam a lányomtól, abban darabra vezetem, hogy mikor melyik mennyit tojt. 11.012 tojás volt decemberig, és most újraindítom a számolást, de abban egy táblázatos formában mindig minden rögzítve van.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
69 millió forintból megújult és korszerűbb lett a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szálláshelye. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program keretében felújították a Bába Kalács természetiskolát, ahol felfedezhetik a bükk természeti értékeit. Ráadásul minősített bázishely is lett. Pilisi Csenge riportja.
Ide fogom tenni, kinyújtod meg a tenyeredet, és békésen el fog repülni. Életed első vízi denevér fiúja.
Az egyik denevér ki tudta magát rágni, és elrepült.
Te simogattál denevért?
Igen.
És milyen volt?
Jó puha. Szeretem őket egyébként, de nem mindig akkor vagyok náluk, vállalom őket.
És most milyen itt élőben látni őket?
Hát jó, mert még soha nem láttam élőben.
Kirjöden Nemzeti Turistaház fejlesztési program, az Aktív Magyarország program. Az egyik legrégebb óta meglévő programeleme.
Mondja Gelencsér Balázs, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kabinettitkára.
És mi korábban elsősorban turistaházaknak, illetve erdélykulcsos házaknak a fejlesztése megújítására volt lehetőség, addig a tavalyi évben, 2025-ben további programelemeket lehetett a program részeként megvalósítani. Így ifjúsági szálláshelyek mellett erdélyiskoláknak és természetiskoláknak a szálláshely felújítására is lehetőség adódott, és ennek a keretében történt itt a Bába Kalács természetiskolának a szálláshely fejlesztésének a megújítása is.
A Bába Kalács természetiskola minősített bázishely lett, mondja Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatója.
Egyre erősebbé válik az a környezeti nevelési feladatkör, amit a Nemzeti Park a sajátjának tekint. Eddig is voltak programjaink, de ezután még szélesebb körű programokat tudunk biztosítani. És igen, hogyha a fejlesztés infrastruktúrális oldalát nézzük, akkor kényelmesebben, melegebben lesznek, mert a nyílászáró csere megvalósult, nap kollektorok kerültek felhelyezésre, ez is egyrészt energia, másrészt a komfortfokozatot is erősíti. És a másik, ami szerintem nagyon fontos a közérzet szempontjából, a természetiskola szálláshelyének bútorzata is megújításra került. Nagyon stabilak a bútorok, tehát a gyerekek igazán jól érezhetik benne magukat, és valóban használatra alkalmasok.
Mi mindent tanulhatnak itt a diákok, itt a természet lágyölén valóban?
Mindamellett, hogyha csak kijönnek az udvarra, akkor is millió egy ismeretet tudnak szerezni. Akkor, ha hallják a madárcsicsergést, milyen madárcsicsereg. Természetesen rendszeresen szoktak lenni madárismereti foglalkozásaink, tehát hálózzuk a madarakat, megfogjuk a madarakat, megnézzük, esetleg megjelöljük, és útjára bucsátjuk őket. Tehát ennek nagyon sok üzenete van. Mindamellett, hogy tanulnak, azt is megtanulják, hogy igen, ha megnéztük, akkor szépen útjukra engedjük. Ha ez a növényekre fordítom le, nem kell leszakítani. Nézzük meg, ismerjük meg, és úgy lépjünk tovább. De ha kilépünk a természetiskola területéről, erről a gyönyörű területről, akkor is akár földvárakat találunk, akár az erdő szépségeit tekintjük meg, akár itt a szomszédos tónak az élővilágát tudjuk vizsgálni mikroszkóp alatt, úgyhogy olyan sok programot tudunk kínálni, de hogyha nagyobbak a gyerekek, tehát mondjuk egy felső tagozatos csoport van, akkor komolyabb túrákat is tudunk tenni. Most új programunk például a fényszennyezés vizsgálata. Csillagászat természeti bemutatókat is tudunk tartani.
Ez az épület, tehát a Bába Kalács természetiskolának a szálláshely felújítása összességében 86 milliós beruházás volt, aminek 85%-a közel 7 millió forint volt támogatás, és itt az utolsó évben az egész téri ödön nemzeti turistaház fejlesztési program keretében 44 beruházás valósult meg, összességében 2,7 milliárd forint teljes összegben.
Malomkerti séták címmel szervez kirándulást a Túrajó Veszprémben május 1-ére. A kirándulás során a királynék városának régi malmait látogatják meg a sétpatak mentén. A rendezvényt később is megrendezik, július 18-án, sőt más időpontokban is. Részletek a túrajó.hu oldalon. A riporter Felszegi Csaba.
Veszprémben gyönyörű sétaútvonalunk van a séd mentén.
Rafai Csilla, a túrajó vezetője.
Szoktam is mondani, hogy Veszprém egy sédületes város. A séd
séta
mentén.
Is séd.
Hát, igen. Végig sétálunk, legalábbis a Kolostorok és Kertek útvonal talán egyik legszebb szakaszán, és hogyha egykor Veszprémben 15 malomdurus volt, abból jó párat felkeresünk a Malomsorsok a Séd mentén pékműhely látogatással című programunkon. Két malomba be is megyünk, többit pedig kívülről is történetekkel, legendákkal, személyekkel, fotókkal illusztrálva azt gondolom, hogy nagyon szépen megelevenítjük. Pékműhely látogatás pedig hát azért fontos, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem több érzékszervet is kényeztessünk, tehát ezen a geogasztro túrán friss, ropogós kenyér illata mellett még kóstolót is kapunk.
A séd ugye, mint patak, az nagyon sok, hogy így mondjam, mert ugye nagyon sok része van a sédnek, Csopakon is van sétpatak, de itt Veszprémben mondjuk a sétpatakban például a fenyves mamut érinti?
Ez a sétán pont nem. Nem érinti, korábban abba az irányba haladtunk, a séd folyás irányának megfelelően haladtunk, talán másfél éve fordítottam meg a menetirányt, hogy más szempontból is vizsgáljuk, és mutassunk be egyéb attrakciókat is.
Akkor mondjuk melyik malmot lehet kiemelni, amely mentén tényleg elhaladnak?
Hát akkor emelem azt ki, ahonnan indulunk, a História Malomkert, ami ma szállodaként, étteremként működik, és nevében is jelzi, fémjelzi egy gyönyörű malomépület, egykori malomépület megmentésével és turisztikai funkcióval való megtöltésével. Azt gondolom, hogy egy nívós és tökéletes induló állomása a programunknak. Ezután haladunk, elhaladunk a Várhegy alatt és a Benedekhegy alatt. Hát hihetetlen, a Benedekhegy alatt is csak pár száz métert megyünk be egymás mellett, három malommal is találkozunk, és akkor hadd legyen a másik, amit kiemelek, az a Frick malom, a Fricska mellett elég közismert, azt gondolom nem csak Veszprémben, hanem már országosan is a Fricska vendéglátóhely. Hát kuriózum nem csak az étkezése, az ételkínálata miatt, hanem a lokáció, hogy milyen fantasztikus helyen fekszik. Hát mi a túrajóval a kevésbé ismert, meg reflektorfényen kívüli helyszínek, helyeket, személyeket, történeteket veszünk elő és karolunk fel. Tehát itt a Sédvölgyben autóforgalomtól elzárva tudunk kényelmesen, gyalogosan, kerékpárral, babakocsival, tehát tényleg azon, hogy családilag is fantasztikus sétát tenni.
Ha már a sétpatok mentén vannak, akkor vízimalmokról beszélünk?
Igen, köszönöm a kérdést, valóban többféle malmot különböztetünk meg. Nyilván Veszprém adottsága azt tette lehetővé, hogy alulcsapott, többségében alulcsapott és vízi malmokkal gondolkozzon. Hát, hogyha Tésre látogatunk, akkor meg ott a szélmalmok kerülnének szóba, de Veszprémben vízi malmok és épített vízi malmok, nem hajó malmok.
Kiket várnak? Mondta, hogy babakocsisok is jöhetnek, kutyások, mindenki, tehát kiket várnak?
Én azt gondolom, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, többet szeretne tudni, élmény alapú megismerésre vágyik, úgyhogy ide beleértem akár a kisgyermekes családokat is, de pont tegnap és tegnap előtt is céges malomsorsok sétánk volt, egyik alkalommal terepjáróval, fűszereztük meg a dolgot máshol egy bővített kóstolóval, tehát mindig lehet ezeken azért még alakítani.
Nagy a túljelentkezés?
Túljelentkezés azért nincsen, de itt nem is az a cél, hogy óriási nagy létszámokkal menjünk, hanem megvan szerintem az a finomsága, hogy azért is egy kicsit az van, hogy exkluzívabb, mert kis létszámmal, családiasan, és mindenki odaférjen, lássa, hallja, élvezze, átérezze az elhangzott dolgokat.
És ami nagyon fontos, hol lehet tájékozódni a részletekről?
Honlapunk a túrajó.hu, ahol online jelentkezéseket várunk, de ha bárkinek bármiben kérdése van, vagy elakad, akár a foglalásban, nyugodtan állunk rendelkezésre a telefonon vagy e-mailen is.
Bodrogolasziban a helyi jelentőségű természetvédelmi területek és emlékek megőrzéséről és megvédéséről számoltak be civil szervezetek és szakemberek az érdeklődőknek. Védett érték lehet egyetlen fa is. Védelmüket bárki javasolhatja a helyi jegyzőnek. A civil szervezetek szerte az országban a természetvédelem mellett az aktív turizmusra is ösztönzik a lakosságot, Gyarmati Péter riportja.
Magyarországon jelenleg több mint 1700 helyi jelentőségű védett természeti terület található. Ezek mérete, eloszlása mozaikos. A területeket a települési önkormányzatok saját hatáskörben nyilvánítják védetté, mondta Molnár Antal, a Zöldkör Egyesület elnöke a Kossuth Rádiónak. A témában a napokban tartottak egy konferenciát Bodrogolasziban.
Magyarország területének a 21%-a valamilyen természetvédelmi védettséget élvez. Hát döntően a Natura 2000, ugye az Európai Uniónak az ökológiai hálózata, 2004. május 1-től ez is beköszöntött nálunk, illetve különböző nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, országosan védett, illetve helyi védett területek teszik ki ezt a 21%-ot. Az Európai Unióban egy bizonyos stratégia, ami 2030-ig határozza meg a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos teendőket, abban egy olyan ezzel a céldátummal egy 30%-os mutató szerepel, tehát törekedni kell a tagállamoknak, hogy a egyes államokban a 30%-ot érje el a védett területek értéke. Én úgy gondolom, hogy Magyarország nem áll egyébként rossz helyen, vagy legalábbis az intézményrendszer tekintetében. Ehhez egy eszköz lehet települési önkormányzatok, vagy akár civil közösségek, mint kezdeményezők részére, hogy helyi jelentőségű természetvédelmi területek kialakítását kezdeményezzék, emlékek, amik döntően fák, fasoroknak a kialakítására. Ezért szerveztük ezt a mai rendezvényt is, hogy kedvet kapjanak a térség önkormányzatai, magánszemélyek, akár civil szervezetek, hogy bővüljön ez a kör. Bár itt a Bodrog mentén egyébként nem áll rosszul, tehát itt azért van Natura 2000 meg a tájvédelmi körzet is, de én úgy gondolom, hogy azért vannak még olyan természetleg értékes területek, amik megérdemelnék ezt a kitüntetett figyelmet.
Van még Magyarországon annyi értékes terület, hogy elérjük ezt a 30%-ot?
Elég sok olyan aktív természetvédő közösség van, tehát civil szervezetekre gondolok öntően, meg magánszemélyek, akik fontosnak tartják ezt, és bizakodok ez irányba.
Az ország egyik legszebb, de még alig felkapott vidékén kanyarog a Bodrog. A Tisza mellékfolyója egy különleges érintetlen tájat hozott létre. Ezt a vidéket szeretné népszerűsíteni és így megvédeni az Aktív Bodrog Szövetség. A szervezet nemrég alakult, mondta dr. Remenyik Bulcsú, a szövetség elnöke.
Az Aktív Magyarország az, ami segítette a létrejöttünket az aktív turizmus fejlesztésére a Bodrog mentén, hogy ne pontszerű fejlesztések legyenek, hanem végig a Bodrog mentén fejlesztéseket hajtsunk végre közösen. Az elképzelések szerint ugye tehát magát a víziturizmust fejlesztjük, de mellette természetesen a kerékpáros turizmust, a vakancsos turizmust, tehát minden hozzánk tartozik. Leginkább amit csinálunk, a programokat szervezünk, ezek között például most lesz május 2-án a víziring, ami egy nagy felvonulás a Bodrog folyón, hajós felvonulás több mint 200 ember részvételével, de sárkányhajó fesztivált is szerveztünk, tavaly is, most is lesz Patakon és Tokajban, és konferenciát, workshopokat szervezünk, ahol népszerűsítjük a Bodrog folyón való víziturizmust.
Ez a vidék páratlan, aki erre járt, mert tudja, hogy micsoda értékek vannak itt, és mennyi szépség, de ahogy mondják, manapság nem olyan felkapott, mint mondjuk a Dunántúl bizonyos térségei, kevésbé ismert. Az a szándék, hogy minél több helyre eljusson, minél többen megismernék és ide jöjjenek. Mert kétség kívül, hogyha a 37-es úton végig megyünk és Sárospatak meg Tokaj között, akkor nagyon sok érték van, de megint mondom, én azt látom, hogy nem annyira felkapott.
Igen, itt az lenne a célunk, hogy egy appot is létrehozzunk, ami összeköti ezeket a látványosságokat, attrakcióelemeket, és ezzel együtt bekapcsolnánk az egész Tokaj egyaját a turizmus fejlesztésbe. Valójában ugye a népszerűsítés is a cél, hiszen van honlapunk is, és igyekszünk minden rendezvényen részt venni, de igazából ugye áttörést az hozna valóban, hogyha maga Tokaj és Tokaj egyet átadnák ezeket az új fejlesztéseket, attrakciókat, az épülő szállodák mind megépülnek, olyan infrastruktúra épülne ki, ami azt eredményezné, hogy Budapest és Hévíz után a harmadik leglátogatottabb desztinációvá tehetné majd a térséget.
Bodrogolasziban a helyi természetvédelmi területek és emlékek megőrzéséről és megvédéséről számoltak be civil szervezetek. Kedves hallgatóink, hamarosan fél hat, a hírek után folytatjuk a hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy a Mátra-Nováki falu helymajorban értékén kezelik a birkát és annak gyapját is.
5 óra 30 perc. Köszöntöm hallgatóinkat. Külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz Orbán Anita a Tisza kormányban. A politikus tegnap az Európai Bizottság vezetőivel tárgyalt Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. Visszaadja mandátumát és nem vesz részt a hamarosan megalakuló országgyűlés munkájában Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülése után közölte, jelentősen átalakítják a párt parlamenti frakcióját, vezetője a jövőben Gulyás Gergely lesz. A képviselőcsoport holnap alakul meg. Civilekkel együtt külön vonattal utazott Dombóvárról Komlóra a bezárt helyi vasútvonal emlékmenetének alkalmából Vitézi Dávid. A Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere emlékeztetett, 2023-ban 10 vidéki vasútvonalat szüntetett meg a jelenlegi vezetés, köztük a komlóit. Hangsúlyozta, beiktatásuk után megkezdik a vidéki közlekedés és a vasút fejlesztését. Ma is folytatódik az ismét ingyenes veterán jármű kiállítás Esztergomban. Több mint 100 veterán jármű, rendőrségi helikopter és motorcsónak várja az érdeklődőket. Látható például Kádár János utolsó Mercedese, valamint a legújabb Suzuki modellek is a Nagy Duna sétányon, a Rugby Club rendezvény területén. Mindenütt derült az ég, napközben sok napsütés valószínű, főként csak észak-keleten lehetnek helyenként gomoly felhők, arrafelé elszórtan futózáporok alakulhatnak ki, sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután általában 16-21, késő este 2-12 fok várható. 5 óra 32 perc.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. A Mátra-Nováki faluhelymajorban értékén kezelik a birkát és annak gyapját is.
Lehet, hogy sokan most a juhászok közül fölhördülnek majd, de amíg mellékterméknek is a legaljáként kezeljük, mint szemetet, miért várjuk el, hogy majd olyan rettenetes aranyáron megvezi tőlünk bárki is? Nem emiatt nem megy a gyapjú, hanem világpiaci tendencia ugye az, hogy megy vagy nem megy.
Negyedik alkalommal hirdették meg az év pálinkás bombonja versenyt, amely a Gyulai Pálinka Fesztivál legizgalmasabb eseményévé nőtte ki magát.
A csokoládé mellett még olyan különleges fűszereket használtak, amivel azt gondolom, hogy teljesen új világtár volt. Ha csak azt mondom, hogy tavalyi év győztes bombonján van a fügepálinka, a libamáj és a tokajaszú is benne volt egy csokoládé bombonban, akkor azt mondom, hogy 3 hungarikum egy pici bombonban.
Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. A fűben megjelenő barna vagy fekete nyálkás foltokat leggyakrabban a kék alga okozza, amely nedves, tömörödött talajon és árnyékos helyeken szaporodik el, különösen esőzések után. A gyepzselének is nevezett jelenség ellen a talaj levegőztetésével, szellőztetésével, a víz elvezetés javításával és a túlöntözés kerülésével lehet védekezni.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2 éve jelent meg a fűben sötét zöld színű, szilikonállagú, tehát nem moha, bőrjellegű valami, ami összegombolyodik kis kupacba. Kérdésem, hogy mi lehet ez, és hogy lehet kiirtani?
Zsigó György bemutatott egy különlegességet, amelyet úgy küldtek neki Harkány térségéből. Mi is ez?
Sikerült bevizsgáltatni, és kiderült, hogy ez a kék alga, amely a csapadékos időjárás miatt terjedt el ilyen mértékig, gyepen, útfelületen, mindenhol megtalálható.
Sötét zöld színű, szilikonállagú, tehát nem moha, bőrjellegű valami.
Kocsonyás anyagban ülnek a kék algának a sejtjei. A legjobb jó tanács az, hogy együtt kell élni vele, vagy meg kell próbálni. Valószínűleg, hogy az elkövetkező talán szárazabb nyarak azok ugyanúgy eltüntetik, mint hogy korábban sem találkoztunk vele.
Itt ezen a rendezvényen Sali Klára, aki szintén már évtizedek óta a növényvédelemben dolgozik, azért azt mondta, hogy aki nem akar vele együtt élni, és Klára tudja az ellenszereket.
Ha gyepbe fordul elő ez a alga, főleg csapadékos évjáratokban, arra kell gondolnunk, hogy különböző műtrágyák, amelyek a talajban megkötődnek, illetve antagonizmus lép fel, és nem tudják a fűfélék felvenni, akkor bizony ez a fű nitrogén, foszfor, káli és kén műtrágyában nagyon szegény. Tehát ha ezeket a műtrágyákat adjuk a talajba, akkor ez az alga nem tud megtelepedni, mert itt a talaj pH-ja lugos kémhatás felé kell, hogy eltolódjon. Abban az esetben viszont, hogyha ezek az algák a betonúton, vagy a murván, vagy ilyen felületeken fordulnak elő, akkor pedig a troklozán nátriumot lehet alkalmazni az alga ellen. 2-4 tabletta kell 100 liter vízbe, és egy tabletta 5 gram hatóanyagot tartalmaz. Vagy azon kívül még, amit tudok javasolni, a klinoklamin hatóanyagot, ez pedig a mohák ellen elsősorban, de mivel rendszertanilag közel azonos szinten vannak, éppen ezért ezt is lehet alkalmazni. A következő készítmény, ami még használható, a vasszulfát, de ehhez is nitrogént kell tenni. Tehát mindig a műtrágyázással kell kooperálni ezeket a kémiai vegyületeket.
Ugyanis nem csak az algák ellen küzdenek hallgatóink, hanem a mohák ellen is.
Vasszulfát, hidrát és műtrágya együtteseként lehet alkalmazni.
Különböző spéci készítményekkel lehet ellene küzdeni. Az egyik legtipikusabb hatóanyag az a vasszulfát. 10-20% közötti vasszulfátot tartalmazó műtrágyával lehet a moha ellen küzdeni, illetve szóba jöhetnek a rézvegyületek is. Elképzelhető, hogy ezek az újabb, finomabb bőrlésű, speciális kémiai formában lévő rezek nem csak hogy nem bántják a füvet, hanem még lehet, hogy hasznára is vannak bizonyos gombabetegségekben, illetve a fű bőrszövetének a megerősítésében.
Kedves hallgatóink kérdezik, hogy a fűben nőnek a gombák, akkor hogyan írtsuk ki? Itt van olyan, amelyik mérgező gomba, és van olyan, amelyik ehető gomba.
Hát ez egy szép gyepes terület a gyümölcsfáink alatt, amire éppen állunk.
Dr. Polgár Zsolt, egyetemi tanár.
És nemrégiben kellett kivágnunk sajnos egy elszáradt mandulafát. Annak a környezetében gondolom én egyébként a szaprofita módon élő susulykák telepedtek meg, és hirtelenében most pár nappal ezelőtt esett egy néhány milliméter eső, abból táplálkozva hát itt megjelentek a fűben tömegesen. Hát a susulykáról tudni kell, hogy gyakorlatilag összetéveszthetetlen azért másik gombafajokkal, viszont azt is tudni kell, hogy mérgező. De hát itt elfér a fűbe. Bántanunk miért kellene, védekeznünk kellene, ugyan már miért kellene. Egyébként egy hasznos szerves anyagokat lebontó gombáról van szó, itt nyugodtan nőhet. A másik, amit láttunk itt a fűbe, csiperke. Mivel csak 2-3 szem van, itt nem tömegesen fordul elő, mint a susulyka, ezért hagyjuk őt békén, és hadd szórja a spórait és érjen be. Szintén nem okoz semmit se, ehető lenne.
Mohák ellen is küzdenek hallgatóink. Moha ellen a vas szulfát adhat eredményt, illetve vannak olyan kombinációk, amelyben van vas szulfát is, illetve Zsigó Györggyel, a Magyar Növényorvosi Kamara budapesti alelnökével beszélgettünk korábban arról, hogy vannak olyan réztartalmú kombinációk, mint a rézhidroxid, illetve a tribázikus rézszulfát hatóanyag, amely a füvet nem teszi tönkre, de a gombákban, ugye mint gombölőszer kárt okozhat. Tehát...
Meg a mohákban, igen. A gyepünkben előkerülő gombákkal nekünk nem kell foglalkozni. Még amit a mohákra visszatérve én mondanék, az az, hogy a moháknak fény kell. Illetve a fűnek fény kell, a moháknak meg árnyék és nyírkosság. Tehát ha olyan körülményeket tudunk a gyepünknek biztosítani, hogy elegendő fény jusson oda, és ne legyen állandó párában nyírkosság, akkor a füvünk fog nőni, és nem a mohánk. Akkor nem kell mindenféle vegyszerekkel a területünket kezelni. Rendszeresen nyírjuk a füvet, illetve meg lehet még szellőztetni egy kicsit. Vannak olyan mechanikus kis késes, forgókéses rendszerek, amit ide-oda tologatva, vagy akár motorikusan meghajtva, a felső 5 centit egy kicsit megkapirgálhatjuk a füvünknek, ha nagyon szép pázsitot akarunk, és akkor az egyrészt megszellőzteti a felső réteget, kikapja a felső felületből a mohákat, amikor utána el fognak szépen száradni. Hát a természetes utat én többre tartom ebben az esetben, mint a egyszeres védekezés mondjuk egy moha ellen.
Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszámán 061-328-7300. A magyar határhoz közel a hármas határ egyik fontos települése a román-ukrán határon, Halmi. Szorgalmas emberek lakják, és az a tény, hogy saját termelésű földi epret árusítanak, mindezt megerősítheti. Először Illés Sándor polgármesterrel, majd a családi gazdálkodásban dolgozó Fazekas Józseffel beszélgetett Zsoldos Barnabás.
Halmi román és ukrán határátkelő település. Kérem polgármester urat, a nevét árulja el, és utána pedig azt, hogy Halmit hol találják a térképen, és mi jellemzi Halmi települést.
Illés Sándornak hívnak. 2024-ben választottak polgármesternek. Ha Halmiról azt kell tudni, hogy mint ahogy mondják, ahol a Szeged felakasszák a térképen, ott van Halmi. A hármas határ, ukrán-magyar-román határ, ahol találkozik. Itt van a határ átkelő is. Nagy átpakolások folynak az ukrán, mert az ukrán vasút szélesebb, mint a román.
Átrakó is van.
Igen, átrakoló van az állomáson. És? Ami egy kicsit problémás dolog volt, itt minket egy kicsit visszafogott evel az ukrán gabona szállítások, nagyon mentek, hozták, na most leállt, mondjuk azt, hogy hál' Istennek, mert a román gazdákat megölték, ugyanúgy visszafogták a magyar gazdákat is, gondolom.
Pontosan.
Gond volt vele.
Polgármester úr, mennyien élnek Halmiban? Egy kicsit tágítani kell a kört, mert itt Románia közigazgatása szerint több település is tartozik egy meghatározó településhez.
Így van. Halmi község 5170 lakosból áll. Hozzá tartozik három falu, úgymond, négy, jobban mondva. A Halmi hegy, ami híres borvaink vannak, az kisebb település.
Miből élnek itt az emberek? Gondolom, mit, amit már látok is, meg hallottam is, a mezőgazdaság, a gyümölcs és zöldségtermesztés, de van még más is.
Nagyobb része, 70%-a inkább mezőgazdasággal foglalkoznak az emberek. Nagyban űzik a epertermesztés, zöldségtermesztés, 600 hektár eper, szamóca, 600 hektár különböző zöldségek.
Megálltunk beszélgetni, kérem árulj el a nevét.
Fazekas József vagyok, alpolgármester. Halmiban büszkék vagyunk arra, hogy az ország legnagyobb epertermesztői vagyunk. Összevisz olyan 600 hektáron termelünk szamócát. Mi van a korai fajták, későbbi fajták?
Már árusítják is a földi epret, ez a korai fajta?
Igen, ez a korai fajta, fólia sátrakból még mostan kezdenek pirulgatni. Hétvége volt, és segítettem a családnak, 3 hét múlva már lesz szabad földi. A múlt héten nagyon el voltunk csüggedve. Volt 3 éjszaka, nagyon durva idejünk. Voltak olyan helyek, hogy -5 fok is, és -7 fok is. Nagyon sok lefagyott.
Hol lehet értékesíteni? Mert nyilván azért termesztik, hogy megéljenek.
Mindenki ebből él. Halmiak 70%-a mezőgazdaságból él meg. A zeper az első, amiből pénzt csinálunk, mert...
Romániában belföldön értékesítik, vagy a schengeni határ segít az értékesítésben?
Nagyon segít. Amióta bementünk Schengenbe, megjelentek olyan felvásárlók, akik sose láttuk, mert eddig inkább csak a romániai területén tudta árusítani, és szabad lett a piac, és már utóbbi 2 évben nagyon jó volt, mert jöttek a magyarok, lengyelek, sőt, még Németországba is vittek, és büszkék vagyunk, hogy nagyon fejlett technológiával dolgozunk, fejlődünk, hála az úrnak, mert csak így lehet fennmaradni.
Egy családi gazdálkodásként fogja én ezt fel?
Igen, igen, családi gazdálkodásként 2 évekig lassan mindjárt kimaradok, mert a polgármester úr megnyerte a választást 2024-ben, magához vett, mint alpolgármester, de hála az úrnak van 2 fiam, az egyik 22 éves, a másik 20 éves, és kedves feleségemmel, ők folytassák, hát délután, tudok, besegítek, 5 hektáron termelünk.
A bevezetőben említettem, hogy nem csak földi epret termesztenek, hanem más gyümölcs és zöldségfélét, mi mindent?
Az eperből nehéz megélni, mert az epret leszedett májustól, májusig egy évig nem jön be pénz, az nehéz. Ráálltunk zöldségtermesztésre, az azt jelenti padlizsán, káposzta, karfiol, pritavit paprika és krumplizunk is. Van fóliasátrunk, meleg fóliasátron van, és ottan termeljük meg a palántát, akkor palántolók, akkor én akarok, és én megtermelem saját magamnak. A szamóca után, hogy már dinnyézünk is, a tavaly is volt 3 hektár dinnyénk, szereti a dinnye a halmi földet, mondjuk azt, mert egy homokos, nagyon finom dinnyénk is van.
Van 60-70 hektár szőlősünk.
Illés Sándor polgármester. Milyen szőlőfajta van itt?
A legelterjedtebb a cabernet, van fehér leánka, fekete leánka, ez a zöme. A többi az muskotáj.
Ugocsa vármegye volt valamikor.
Igen.
Királyi bor készítő terület volt. Tehát a magyar királyok asztalán ott voltak az itt előállított borok.
Tokai borokkal vetekszik a halmi bor.
Polgármester úr gazdálkodik, vagy az adminisztrációnak él teljes mértékben?
Hát gazdálkodtam, még kismértékben gazdálkodok most is, de már nagyon elveszi az időmet az adminisztráció.
Polgármester úr, a településről mit illik még tudni? Itt egy gyönyörű település. Rendezett utcákkal, portákkal van minden, mindent megtalál az itt élő ember?
Megtalál, mindent megtalál, ha bár kórházunk nincsen, fiatal doktorok nem akarnak úgymond falura, községre kerülni.
Pedig tudnának házat is, lakást is adni.
Így van, van külön lakásunk doktornak, de nem élnek vele a fiatal doktorok.
Középiskola van?
10 osztályig van, utána bejárnak Szatmárnémetibe. Helyi szinten is falvakról a gyerekeket most már beszállítsuk, mert sajnos a kis falvakból bezártak az iskolák gyerek hiány miatt. Nem szükséges városra menni, mert minden erre van látva.
A jutartás hasznát, bár változó a jövedelmezősége, a bárány értékesítésétől a birkagyapjú hasznosításáig több mindenben is megtalálhatják a gazdák. Ma ez utóbbi már messze túlmutat a hagyományos textiliparon, mivel a nyersgyapjú felvásárlási ára sokszor alacsony, vagy épp senkinek sincs rá szüksége. A mátranováki faluhely majorban a cserpusztai juhász őseik iránti tisztelettel értékén kezelik nem csupán a nemzeti kincsként számon tartott jószágot, de annak gyapját is. Földi Gyulát Tarnóczi László kérdezte.
Húsvét tájékán mindig a húsbárányok jövedelmezőségéről beszélgetünk, és Földi Gyulával beszélgethetünk, hiszen 6. generációs juhász és a fiaiból is juhászokat nevelt, de tudom, hogy nem ez adja a kenyerüket, hanem a fajta tenyészetük.
Hát bárányhús az is, mint másodlagos termék, de ugye mi elsősorban tenyészállat előállítással foglalkozunk. Olyan fajtával, ugye, ami őshonos, nem is kifejezetten egy hústermelő, nem is kifejezetten egy gyapjútermelő, hanem az a dolgunk, hogy a nemzeti kincsünket tovább mentsük a jövő számára.
Felmenői hogyan teremtették meg a családjuk megélhetését a bárányok segítségével?
Attól függött, hogy ki milyen pozíciót töltött be ebbe a rendszerbe. Ők is holtig tanulták ezt a szakmát, bojtárként kezdték, mint gyerek valamikor. Aztán utána abból, ha jó eszű gyerek volt, akkor lett belőle a nagy bojtár. Ha még jobb eszű lett, akkor már lehetett akár számadó, az öreg bojtár, az maradt az a poszton mindig, és a számadóból, ha megállta a helyét akár uradalomban, akkor ez ott is kétféle számadó volt. Az egyik, aki saját maga is nyájat őrzött, és ugyanúgy gondozott, de még alárendelt 3-4 másik juhásziként is dolgozott. Aztán voltak, akik uradalmi számadók voltak, és ott már 8-9 nyáj is volt, vagy 10 is, vagy a fölött a kezük alatt, nem volt nyájuk, hanem ők a párszáz számadók voltak. Ők már a intézőhöz és a gazdatiszthez hasonlítottak egy kicsit, de közvetlen alá voltak berendelve, úgy, hogy ők a juhal számoltak el, mi így gazdatiszt az egész gazdasággal. Majd ebből, ha valaki az úgynevezett magánjuhászat felé tendált, akkor elment feles juhásznak. Neki volt juha, de nem volt földje, legelője. Ezért bérelt olyan parasztoktól, gazdáktól földet, aki nem hasznosította ilyen módon a legelőjét, nem akart állattal foglalkozni. És ezt úgy mondták, hogy vagy 2 vagy 4 évre szegődtek feles juhásznak. Az annyit jelentett, hogy 4 évig használta a legelőjét, és 4 év után felezték a juhállományt. Ez már a 900-as évek. Akkor még olyan értéke volt a gyapjúnak, hogy az ürűt is meghagyták, és ugye az ürű bárányoknak a gyapja még jobb volt, mint a anyáké, mert az ugye a termelésben kicsit megszakad időnként, az ürű egyenletes, mert nem húz hámot. Aztán, ha ez még tovább ment, a feles juhász átváltott magatarti juhászszá, az annyit jelentett, hogy volt területe is, illetve már nem kellett ilyen felesbe, hanem csak bérleti díjat fizetett és megoldotta. És aki még ebből is tovább fejlődött, és ilyen volt dédnagyapám, azt csinálták, hogy már eladták a juhot, megnézték, hogy mi a nagyobb kereslet, és látták, hogy a sokfelé szakadt Magyarországon a félvidékieknek a fejős juhpótlás elfogyott, mert az Erdélyből jött. Ezért lementek egészen Brassóig, Nagyszebenig, ott megvásároltak 2-3-an egy-egy turmát, vagy több turmát, tehát a nyájat, és én 1000-es létszámmal elindultak haza, föllegeltették Mára Marosnak ide északi megyékbe. Majd itt kisebb adagokba csempészek segítségével átjuttatták a szlovák oldalra, és az dupla árat adott akkor, mint amit itthon lehetett kapni a juhé. Aztán télen pihentek. meglátogatták a komáikat, tavasszal megkezdték előről.
Említette a gyapjú felvásárlást.
Igen.
Földi Gyula mikor adott el utoljára gyapjút?
Én minden évben adom a gyapjút. Kérdés, hogy mennyiért, és mikor, és minek. Tavaly évben házszigetelő anyagnak adtam el. Ugye a racka gyapjú az nem kifejezetten textilipari alapanyag. Még az igazi gyapjú az 17 és 23 mikron között van. A rackának azért van, ahol olyan szál van, hogy 70 is. Sok benne felszőr, ha meg van vágva, még szúr is, mint a haj hasonló. De szigetelő anyagnak tökéletes. Aztán volt olyan, amikor Hollandiába adtam el gyapjút, az pedig kézműveseknek, mert a nyers fekete színű, nem festett natúr feketét, azt nagyon keresték. Oda is adtunk el. Volt, mikor Belgiumba adtam el. Volt, mikor itthon adtam el.
Nagyon sok juhász panaszkodott már olyanra, hogy szintiszta ráfizetés volt, mert ő fizetett azért, hogy valaki lenyírja, és senkinek nem kellett, elégették.
Igen, nehéz. Lehet, hogy sokan most a juhászok közül fölhördülnek majd. De amíg mellékterméknek is a legaljáként kezeljük, mint szemetet, miért várjuk el, hogy majd olyan rettenetes aranyáron megvezi tőlünk bárki is? Nem emiatt nem megy a gyapjú, hanem világpiaci tendencia ugye az, hogy megy vagy nem megy. Amikor elégetésre kerül, akkor még az is munka. De ha úgy kellett a hollandnak, hogy abban egy szál, por vagy éppen szalma ne legyen, akkor mi gumiszőnyegen nyírattunk, és ölbe tettük le elé a nyíró elé a juhot. Nem kentük össze, hanem tudtuk, hogy ennek a gyapjúnak értéke lesz, és elviszik. És így kell kezelni. Aztán szétválogattuk feketére, fehérre, gyimesére, teljesen tisztára. Hát oldalgyapjúra, hasaját, lábat, ilyesmi. Nem teszünk bele, mert soha nem tettünk. Ez mindig külön kategória volt. Így el lehetett adni. Nem mondom, hogy holnap is el tudom adni, szinte bizonyos. De ha törődünk valamivel, akkor még egy kicsit eltárolhatjuk. Hát, ha még lesz olyan jó idő, amikor majd a jó Isten ránk néz, és azt mondja, hogy kell még ez. De az már nem igen jön vissza, amit Gál László írt valamikor az egyik könyvébe, hogy eljön még az az idő, amikor juhok fognak legelni a műanyaggyárosok sírján, de ki tudja, hát, ha még ilyen is előfordul.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Negyedik alkalommal hirdették meg az év pálinkás bombonja versenyt, amely már a Gyulai Pálinka Fesztivál egyik legizgalmasabb kísérő eseményévé nőtte ki magát. Sütörtök délelőtt a Gyulai Almási Kastély látogatóközpont patinás falai között 13 tagú szakmai zsűri kereste a tökéletes harmóniát a csokoládé és a nemes párlatok között. Horváth Szabolcs riportja.
Negyedik alkalommal hirdették meg az év pálinkás bombonja versenyt, amely mára a Gyulai Pálinka Fesztivál egyik legizgalmasabb kísérő rendezvényévé nőtte ki magát. A Gyulai Almási Kastély látogatóközpont patinás falai között 13 tagú szakmai zsűri kereste a tökéletes harmóniát a csokoládé és a nemes párlatok között. A levegőben finom csokoládé illat keveredik a karakteres párlatok aromájával, az asztalokon pedig precízen sorakoznak a számozott tányérok. Érkezik a szarvasgombás tétel. A zsűritagok egy pillanatra elcsendesednek, koncentráltan figyelik a textúrát, az illatot, majd az ízek összhangját. Idén közel 100 benevezett édesség várta, hogy kiderüljön, ki bánta legügyesebben a magyar hungarikummal. A mezőny nem csak létszámában, hanem sokszínűségében is fejlődött. Ledő Mónika, okleveles élelmiszermérnök pálinkamester szerint a verseny kapuinak kinyitása új távlatokat hozott a készítők számára.
Mivel itt kinyitották a kaput, és most már ginekkel és likőrökkel is tudnak nevezni, így ez is egy új perspektívát mutat. De azt látom, hogy nagyon merészek az alapanyagválasztással, a fűszerekkel, nagyon érdekes koncepciók születnek, amire mi nem is gondolnánk sokszor, és annyira jó összetások kerülnek így. Végeredményként, hogy ez nagyon izgalmas nekünk minden alkalommal, hogy vajon mit tesznek most le az asztalunkra. Egy teljes portfóliót kapunk a bombonról, pontosan milyen alapanyagok vannak benne, milyen technológiával készítették, az pedig a cukrász kollégák egy cukrász szemmel vizsgálják, a pálinkás kollégák pedig egy pálinkás szemmel, mi inkább a pálinkát keressük benne, és a pálinka karakterét próbáljuk megtalálni.
Fogalmazott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakembere. A bírálat szigorú szakmai szempontok alapján vak teszteléssel zajlott. A négy asztalnál helyet foglaló szakemberek, köztük neves pálinkamesterek és cukrászok, csak a termékek alapvető jellemzőit látták. A pontozásnál többek között a textúra, az íz és a látvány dönt, de minden induló írásos szakmai véleményt is kap, amely a későbbi fejlődésüket szolgálja. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke szerint a bombonkészítés egyfajta ékszerkészítés is.
Gyakorlatilag a csokoládé ez egy közkedvelt alapanyag, egy nagyon jó minőségi csokoládéval dolgoz, és egy olyan bombon, mint egy kis ékszert készítenek a cukrászok, ez egy, mindig egy előkelő dolog. Ezzel még párosítjuk a magyar hungarikum pálinkákat, azt gondolom, hogy ez világszínvonal egyébként, úgyhogy ha ezt tényleg olyan szinten tudják elkészíteni a kollégák, hogy egy tökéletes pálinkát használnak fel, egy tökéletes csokoládét, és ezt jól tudják ötvözni, akkor azt mondom, a világon bárhol megállná a helyét.
Hangsúlyozta az elnök. A verseny megálmodója és motorja, Fabuja Attila versenyigazgató büszkén figyelte a folyamatokat. A nemzetközileg is elismert bíráló szerint a kezdeti óvatosságot felváltotta a kísérletező kedv.
A visszajelzések alapján, hiszen minden bombon kap egy szakmai értékelést, bátrabbak lettek. Nagyon sok új, olyan fajta különleges alkoholtólemet plusz adalékokat a csokoládé mellett még olyan különleges fűszereket használtak, amivel azt gondolom, hogy teljesen új világ tárult. Csak azt mondom, hogy a tavalyi év győztes bombonjában a fügepálinka, a libamáj és a tokajaszú is benne volt egy csokoládé bombonban, akkor azt mondom, hogy három hungarikum egy pici bombonban, egy hihetetlen különleges élmény. Azt gondolom, hogy bátrabbak most már a készítők, és a maga a pálinka pedig egy csodálatos alapanyag ehhez.
Hallhattuk Fabuja Attilától. Azt, hogy idén melyik alkotás bűvölte el leginkább a szakmát, és kiviheti haza a fődíjat, a 26. Gyulai Pálinka Fesztiválon tudhatja meg a nagy közönség. Az eredményhirdetést és a díjátadót május 22-én pénteken tartják, ahol az arany, ezüst és bronz minősítések mellett a kategória győzteseket is köszöntik majd.
Negyedik alkalommal hirdették meg az év pálinkás bombonja versenyt. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidék magazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Pór István és a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!